A prédikáció alapigét a mai napra kijelölt igeszakaszunkból a Péter első levele, első fejezetének harmadik verséből olvasom. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Amen. Kedves testvérek, tegnap a gyülekezet közösségében, vagy annak egy részével Szarvasra mentünk kirándulni, a Szarvasi Arborétumba. Igaz, hogy kicsit hideg volt az idő, meg csöpörgős is, de szép élményekben volt részünk. A hatalmas fák alatt, a hajókirándulás során, amely a program része volt, és jó volt együtt énekelni az autóbuszban is, meg hallgatni a tanításokat. A tegnapi napon eléggé magamban voltam, mert készültem erre az igehirdetésre, és azon elmélkedtem, hogy mit is jelent ez a gyülekezet számára a mai igéből ez az élő reménység kifejezés. És ott a kirándulás közben is figyeltem, hogy mi az, ami ehhez kapcsolható lenne. Hát leginkább az ragadott meg itt az igével kapcsolatban, ahogy a hármas körös holtágán hajóztunk egy kis hajóval, sok jó ember kísérjen is elfér, 40-en voltunk egy ilyen régi komp hajócskán, de a hajós kapitány nagyon lelkesen és plasztikusan beszélt végig az úton. Ez a holtág Szarvas körül folyik, mint egy 29 kilométer hosszan, és nagyon szépen ki van építve a környezete. Két hajó is jár rajta, viszi a turistákat, hiszen elég sok látnivalót lehet közben látni, magából a városból is láttuk Tessedik Sámuel templomát, az evangélikus régi templomot, a főiskola épületeket, sok nyaralót, szállodát, a vízi színpadot, és elmondta ez a hajós kapitány közben, hogy ez a holtág, ez csodálatos üdülő terület, és minden tavasszal föl van teljesen töltve a hármas körös vizéből, de az az egy baja van neki, hogy eliszaposodik lassan. És míg a duzzasztott folyó rész, az eleven folyó, az 9 méter mély is, ez már csak 3 méter mély, és hát valami kotrás kellene, de az nagyon költséges és bonyolult. És erre gondolok most, hogy az élő reménység az valami olyasmi, mint az a folyóvíz, amelyik nem kell kotorni, amelyik 9 méter mély is, és föntartja magát, mert folyik benne az élő víz. És ez a holtág ebből az élő vízből azért kap utánpótlást, milyen jó, hogy kaphat, és föltöltik újra és újra, és így még eleven marad, de örökké ez sem marad így, hogyha föltöltődik lassan az iszappal, a környező hordalékokkal, előbb-utóbb majd el fog tűnni. Hát a mi reménységeink is ilyenek lesznek. Hogyha nincs kapcsolatban az élő reménységgel, amiről az ige beszél, akkor előbb-utóbb elfogyatkozik, és megsemmisül, és kiszárad. De Isten azt akarja nekünk itt a húsvét utáni vasárnapon, ezzel a mai igével ismét üzenni, hogy lehet nekünk húsvéti élő reménységünk. És jó hír ez mindannyiunk számára, különösen most fordulnék a fiatalokhoz, ha lennének itt többen, de azért akadnak, mert egy előadást hallottam nem olyan régen egy Vecsei H. Miklós nevű fiatal, tehetséges színésztől, aki fiatalokhoz beszélt, és azt kérdezte tőlük a hallgatóságtól, hogy na most mi van? És mi van velünk? És nem válaszolt senki semmit, és mondta, hogy hát így van, ez van, semmi sincs velünk. A fiatalok úgy érzik, és sokan rezonáltak erre az előadására, aztán megjegyzésekkel is, hogy így van, nincs semmi velünk, mert még az apáinkkal mondják ők, még volt valami, még a rendszerváltozás idején még reménykedtek, bizakodtak a szabadságban, egy új világban, egy megváltozott helyzetben, de ezek a mai fiatalok mi, ahogy mondja, elvégezzük az iskolánkat úgy, ahogy ami úgy közel van hozzánk lakóhelyileg, aztán elmegyünk egy főiskolára, egyetemre, amit nagyjából tudtunk olyan tantárgyból, olyan pályára indulunk, ahol a legjobban fizetnek bennünket, és úgy eltöltjük az életünket, de valójában nincs velünk semmi. Mert nincsenek céljaink, mert nincs semmi, ami lelkesítene tudna bennünket. Néha kicsit bulizunk, aztán akkor folytatjuk a munkát, de úgy nincs semmi valójában. Ezt mondja ő, és ezt el is hiszem. És azt is mondja, hogy ahhoz, hogy megtudnánk, hogy mi a célunk, hogy milyen feladataink lennének az életben, hogy mi lelkesítene bennünket, hogy milyen reménységeink lehetnének, ahhoz csendre lenne szükségünk, hogy egyedül tudjunk maradni. És a fiatalok, ahogy ő mondja, sosincsenek egyedül. Sosem vagyunk egyedül, mondja. Mert mindig valakivel vagyunk. Ott van a mobiltelefon, és mindig valakivel vagyunk, mindig valakivel kapcsolatban vagyunk, valakivel csetelünk, valaki ránk szól, mi is rájuk írunk valakire. Nem vagyunk egyedül. Nincs időnk arra se, hogy csendben legyünk, hogy megértsük azt, hogy mi is lehet a mi célunk, mi is lehet a mi feladatunk, mi az, ami lelkesíteni tudna bennünket. Nagyon nagy szükség lenne tehát az élő reménységre. Az élő reménység az egy olyan reménység, amelyik megszületik az emberbe. A Szentlélek által. A húsvéti reménység ilyen élő reménység, amelyik megszülethet bennünk. És megszülethet a mai fiatalokban is. És milyen fontos lenne, és milyen nagy ajándék lenne, hogyha ez tényleg megszületne. Hogyha lenne valami, ami lelkesíteni tudna bennünket, ezt a nemzedéket is, amelyik újra értelmet adna nekik. És mi van ennél nagyobb hír, ennél csodálatosabb ígéret, ennél nagyobb lehetőség, mint ami a Jézus Krisztus feltámadásának a híréből következik, hogyha erre valaki rátenni az életét, akár ma is, és most is, hogy mennyire lelkesítő tud lenni, mennyire lelkesíteni tudta ez a hír az első európaiakat, amikor átjött Európába az evangélium, Pál apostol, ahogy áthozta, és fölvillantotta nekik ezt a lehetőséget, a feltámadás lehetőségét. Mennyien elgondolkodtak ezen, és elképzelték, hogy mi lenne, ha tényleg igaz lenne, hogy ha tényleg ilyen életünk lehetne, a feltámadás reménysége alatt élhetnénk, a boldog feltámadás reménysége alatt, amit Jézus Krisztus megmutatott, és amit megszerzett ezt a lehetőséget számunkra. És lelkesedni tudtak érte. Mi európaiak, itt Európában ilyenek vagyunk, hogy lelkesedni tudtunk ezért valamikor, és tudhatunk újra lelkesedni ezért. Ezért a csodálatos reménységért, a húsvéti reménységért. Persze az első húsvéti reménység, amiről Péter apostol is ír, hogy újjászült minket élő reménységre, az nem ilyen semmiből való lelkesedés volt, hanem ennél sokkal súlyosabb és nehezebb ügy volt, mert ezek olyan emberek voltak, akiknek a levelét írja, és ő maga is ilyen volt, akik már egyszer reménykedtek, de elveszítették a reménységüket. És ez egy sokkal nehezebb helyzet, mint a nulláról indulni, és aztán reménykedni kezdeni. Ha valaki már reménykedett, és aztán elveszítette, ha valaki reménykedett, és csalódni kellett valakiben, mert bízott benne. És az első keresztények éppen ilyenek voltak. Ezt mondták az emmausi tanítványok is ott az úton hozzájuk csatlakozó idegennek, hogy pedig már mi azt reméltük, hogy ő lesz majd Jézus, a messiás, az Izrael megváltója. És csalódnunk kellett benne. És nem ő lett, mert keresztre feszítették, és nem tudott segíteni magán. És ebből a helyzetből vajon tud-e születni élő reménység? És ezen a vasárnapon is vannak közöttünk ilyenek, akik nagyon közelről át tudják élni ezt a húsvéti reménytelenséget. A húsvét hajnali reménytelenséget, amikor valakit elveszítettek, akivel jó volt együtt lenni, akivel bizakodtak, hogy még sok időt együtt tölthetnek, és aztán csalódniuk kellett, mert elment, és egyedül hagyta őket. Itt van közöttünk Molnári lakos Júliska testvérünk is, akivel együtt emlékezünk férjére, Molnár Jánosra. Holnap lesz egy éve, hogy elhunyt. Molnár János presbiterünk volt, egykori főgondnokunk, tiszteletbeli jegyzőnk, kedves testvérünk és barátom. És Juliska írt egy verset is, személyes verset erre az alkalomra, amit megkértem, hogy egy részét legalább megoszthassam a gyülekezettel, de nyilván nem a nyilvánosságnak készült. De ebben úgy benne van ez, amiről beszélek itt, a meghaló és feltámadó és élő reménységről, ami újjá születhet. Nem csak megszületett a reménység, de újjá is születhet az emberben. Mert amikor elveszítjük a reménységünket, akkor úgy vagyunk vele, mint ahogy ő is volt, hogy ilyen kettőzött teher nehezedik ránk, amikor egyedül maradunk a terheinkkel, és még a másik elvesztésének a terhével is. És tényleg úgy gondolhatjuk, hogy de jó lenne utánad menni. Mennék én is utánad, írta ő is. És aztán megszülethet egy reménység. Ebben a versben ő ezt így fogalmazta meg. De most már tudom, még nem fogok meghalni, mert ő rendelkezik velem, Istenem. Hiszen így fájdalmasan gyönyörű emlékeim is eltűnnének, meghalnának velem. Bármilyen nehéz is így, de rád gondolok, mint halálig, Isten fogja a kezem. A te kezed ő, már odahát fogja, ott találkozunk, mert a hármas fonál nem szakad el sohasem. Ez a hármas fonál volt a házasságkötési alapigéjük, amitről én prédikálhattam 26 évvel ezelőtt. És ez a hármas fonál az, ami a reménységnek a fonala, az Istennel összefonódó életeknek a fonala, amelyik nem szakad el sohasem. Ez az újjászülető reménységnek a képe is. Amikor az ember megérti, hogy Isten rendelkezik vele, amikor megérti, hogy még van itt feladata, például az emlékezés, boldog szép emlékek megőrzése, és van egy élő reménysége, hogy ott találkozunk, mert a hármas fonál nem szakad el sosem. Megszülethet bennünk is ez, újra, újjá születhet bennünk ez a reménység. Bármilyen gyász és szomorúság után is, ahogy a tanítványokban is megszületett. A nagypéntek szomorúsága után, az érzés után, hogy vége mindennek, hogy csalódniuk kellett, és a húsvéti remény éppen ilyen remény, ilyen csodálatos remény. Egy újjászülető remény. Így lesz élő reménységé. És csak azt tudja valójában ezt átélni és megérteni, hogy milyen ez, aki már tapasztalta ezt a fajta szomorúságot. A reményvesztettség szomorúságát. Annak az életében tud igazán fölragyogni ez a húsvéti hit, ez a húsvéti reménység, amiről az ige is beszél. Az élő reménység. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És az élő reménység, ez olyan remény, amelyik nem marad meg az embernek saját magának, hanem tovább tudja adni, mert az élő víz az olyan, hogy tud táplálni másokat vele. Ahogy a hármas körös tudja táplálni a holtágait, újra és újra fel tudja tölteni. Az élő reménység az ilyen, hogy azt tovább lehet adni másoknak, hogy az az segíteni tud másoknak is. És a gyülekezet éppen erre való, hogy a reménységünket megosszuk másokkal, hogy erre fölkészüljünk, hogy hogyan tudjuk megosztani, hogyan tudjuk ezt továbbadni, hogyan tudjuk ezt fölizzítani magunkban, hogy ez tovább terjedhessen, és ezt meg is tudjuk tenni. És jó mindig ilyenről hallani, amikor ez sikerül. A mai vasárnapon szeretném köszönteni innen is az első házas alfa kurzus részvevőit, akik azért jönnek, jöttek össze heteken keresztül, hogy ez a reménységük, a szeretetük megerősödjön újra, megújuljon, és tovább tudják adni azt a reménységet, ami bennük van, a másiknak is, és megoszt tudják osztani egymással, és ez sikerült. És ez a gyülekezetnek a nagy ajándéka, hogy a reménységét megoszthatja. Mert az élő reménység az ilyen, hogy újjászülő, tovaterjedő, megelevenítő reménység. Nem csak a magunkénak marad meg. Nem olyan, mint egy holtág, amelyik csak úgy megvan, aztán egyre jobban elfogy, betemetődik, és elmocsarasodik, és aztán semmivé lesz, hanem az új erőket kap, új utánpótlást kap Istentől, a Szentlélektől, és ez továbbadható ezért, megosztható másokkal. Sőt, minél jobban átfolyik rajta, de ez annál tisztább lesz a vize, annál mélyebb lesz az, annál inkább kihordja onnan a hordalékokat, és annál elmélyültebb lesz. Ilyen élő reménységet ad nekünk Jézus Krisztus az ő feltámadása által. Mert ez egy élet, mert ő valóságos, mert ő él, mert ő itt van velünk, és újra és újra meg akar bennünket tisztítani, föl akar bennünket emelni, meg akar minket vigasztalni, el akar látni új feladattal, új célokkal, új lendülettel. Ez a húsvétnak az ajándéka, amelyet megőrizhetünk, amit felerősíthetünk bennünk, magunkban, amiért ez az ige is ma szólt hozzánk, hogy éljünk belőle, éljünk általa, és adjuk ezt tovább. Amen.